Kontakt Rádió.
A fáraók földjén. Műsorvezető dr. Győri Hedvig és Varga Anna Mária. Kedves hallgatóink, köszöntjük Önöket itt a Kontakt Rádióban, a Fáraok Földje című műsor keretében, amelynél ezúttal Thotmesz művészeti műhelyébe kalauzoljuk el Önöket.
Igen, ez nagyon jó, hogy elmondtad, mert én mindig elfelejtem, hogy éppen melyik, a négyből éppen melyik műsor következik. Tehát ez a jó, hogy te viszont tudod.
No, tehát művészeti műhelyben vagyunk, vagyis művészetről lesz szó, és ezúttal egy sírnak a képeiről fogunk beszélni, egy nagyon különleges sírról, amelyik a királyok völgyében található, egy fáraónak a sírja, és a sír kamrát teljes mértékben beborítják azok a jelenetek, amik, hogyha fényképen látja valaki, akár arra is gondolhat, hogy egy papiruszról származnak, mivel teljesen olyan stílusban, olyan jelleggel készültek, és a szín, ami előfordul rajta, az is a piros és a fekete szín, tehát amivel a papiruszokon írtak. A jelenetek pedig, amik ebben a sírban láthatók, többféle tartalmúak. Van néhány jelenet, amelyik a nap litániát foglalja magába. Múltkor volt szó a himnuszokról, tehát ez egy ilyen himnusz típus, amelyik tulajdonképpen a napnak a különböző neveit sorolja föl, illetőleg van néhány áldozati jelenet, viszont ami körös körbe a falakon halad, az az Amduátnak a teljes jelenet sora, annak a könyvnek a jelenet sora, amely a fáraók számára volt fenntartva, és az imi duát, tehát a duátban, ami van, azt ábrázolta, duát alatt pedig az alvilágot, a túlvilágot kell érteni.
Bevallom, hogy én végigmásztam az ókori egyiptomi irodalom történetet, ahol az Amduák könyvet, tehát ha jól emlékszem, második Ramszesz sírjában található a két oldali a kapunál, a bevezető kapunál az úgynevezett Amduát könyv, és magáról az Amduát könyvről én nem találtam semmit, úgyhogy az nagyon jó, hogyha Hédi most erről előadást tart. Még két ilyen könyv létezik, a Kapuk könyve és a Halottak könyve. Most az Amduát könyv következik.
Hogy egy kicsit kontrázzak Annának, vagy bővítsem a tárat, azt is azért el kell mondani, hogy van a Halottak könyve, amit minden halott a maga számára elvihetett a túlvilágra, és a túlvilágon segíthette, tartalmazott varázsigéket, tartalmazott olyan ismeretanyagot, ami a túlvilági érvényesüléshez feltétlenül szükséges volt, hiszen ha valaki a túlvilágra ment, akkor az élet megismétlését szerette volna elérni, vagyis örök életet nyerni, ehhez viszont el kellett egyrészt jutni Oziriszek a kettős igazság csarnokába, ahol igazhangúvá alakulhatott, vagyis igazhangú ítéletet nyerhetett, hogy ő mindig igazat mond, és ez az igaz, ez azt jelenti, hogy nem követett el semmiféle bűnt. Ahhoz, hogy idáig eljusson, rengeteg veszéllyel kellett szembenézni, különböző szörnyek, démonok és egyéb veszélyek voltak, utat is meg kellett találni, ezen kívül voltak zárt kapuk, amiken át kellett haladni, és még mindezek után, hogyha eljutott a kettős igazság csarnokába, ott is jól jött egy kis segítség, hiszen tudták jól az egyiptomiak, hogy senki sem bűntelen, tehát mindenki elkövet ezt-azt az élete folyamán, és hogyha az éppen hát olyan büntetéssel jár, melynek következtében ott a túlvilági démonok valamelyike elpusztítja, akkor bizony sose nyer igaz életet, tehát még ott is jó volt egy kis segítség.
Ez hasonlít a középkori cetlikre, amiket a barátok árultak? Ilyen bűnbánati cetlikre?
Végül is a lényege az azonos, tehát az is azt a célt szolgálta, hogy megüdvözüljön valaki, a mennyországba jusson. Hát az egyiptomiaknál nem volt mennyország meg pokol, náluk volt az alvilág, vagy az örök megsemmisülés, vagy az istenek közötti élet. Tehát ilyen formában, hogy örök életet nyerjen, igen. Na most ezen kívül voltak más túlvilági könyvek is, a fáraóknak a kiváltsága volt ez a bizonyos Amduát, tehát ami a Duátban van könyv. Ez a könyv azonban nem egyedüli könyv volt, bár ez a legkorábbi túlvilági vezető, tehát egy olyan könyv, amelyik a túlvilágon és csak és kizárólag a fáraó számára vezetőül szolgált, hiszen a fáraó a napistennek a hajójába került ilyen módon. Na most ez ugye kezdetben fáraói kiváltság volt, a harmadik átmeneti korban már más a helyzet, de most az új birodalom korában járunk.
Amikor... Mikortól származtatott?
Tulajdonképpen az első teljes formája harmadik Tutmózisnak a sírjában található, amiről most mi beszélni fogunk. Korábban részlet már megtalálható, feltételezések szerint első Tutmózisz által épített Királyok völgye 20-as számú sírban, erről már beszéltünk, hogy itt azért vannak bizonytalanságok.
Én viszont nagyon bizonyos vagyok abban, hogy Tutmózisz, aki a 34-es sírban volt, az ő bejárati oszlopain az Amduát, tehát mind a két oldalon az Amduát található.
És aztán a későbbiek során még több sírban is megtalálható. Tehát ugye a Királyok völgye 20-as számú sírt említettük, ahol Hatsepszút mellett ott volt első Tutmózisz. Most ebben a bizonyos 38-as számú sírban is megtalálható a részlete, és ezek a korábbiak. A későbbiek során szintén teljes formában megtalálható harmadik Tutmózisz fiának, második Amenhotepnek a sírjában, ugyanilyen stílusban. Tehát akkor is a sír díszítésnek a stílusa is ugyanez volt. Aztán utána harmadik Amenhotepnek a sírjában is megtalálható, szintén egy teljes, valamikor teljes Amduát, ami azonban a sérülések következtében ma már nem teljes, tehát tönkrement, de eredetileg a teljes Amduátot ugyanebben a stílusban, ugyanebben a rajzos stílusban megörökítették.
Hát éppen ezt akartam mondani, hogy kedves hallgatóink, ne gondoljanak arra, hogy itt fáraónik jelek vannak, tehát hieroglifák vannak, nem hieroglifák ezek, hanem rajzok, amit tulajdonképpen mindenki megérthet. Ami mindenki számára érthető, hiszen egy majmot, vagy egy kígyót bárki felismerhet.
Tehát ezek a ábrázolások ilyen stílusban, tehát rajzos stílusban találhatók meg a korai sírokban. Utána azonban Tutenkámen sírjában ismét feltűnik, de már nem a teljes jelenet, hanem egy kis részlete. És jól tudjuk, hogy Tutenkámen sírjánál nagy változás történt, tehát az Amarnakor utáni sírfestészet, királyi sírfestészet rendkívüli módon megváltozik, mert nem csak, hogy eltűnik ez a papíruszra való rajzolás jelleg, hanem a körvonalakat szépen megrajzolják, majd kifestik, tehát festmény, sírfestmény jelleget ölt az egész sír díszítése. No, ez található meg a későbbiek során is, utána még Ai sírjában, majd a 19. dinasztiában szinte minden fáraónál, és a 20. dinasztia idejében is több fáraónak a sírjában megtalálható, és ezek közül, a sírok közül, hát nem a teljes Amduát található meg bennük, hanem harmadik Ramszesz sírjában a 4. és az 5. óra, 6. és ugye 6. Ramszesz 5-kel együtt egy sírba temették el, a 11. óra található meg, és utoljára a 9. Ramszesz sírjában található meg, ott 3 óra, a 2., 3. és a 4. óra. Tehát azt csak hiszem, részletek.
Azt hiszem, hogy itt valami óriási tévedés van. Ugyanis mielőtt bekapcsoltuk a mikrofont, kettesben beszélgettünk az Amduátról, az Amduát 12 órájáról, az éjszaka 12 órájáról. Úgyhogy most talán a kedves hallgatóinkkal is tudatni, avassuk be, hogy mik ezek a bizonyos órák.
No, az Amduát, tehát ami a Duátban van, az az éjszakának, a káosznak az időszaka, az az időszak, amikor a napisten nyugaton lebukott, eltűnt, és utána telt múlt az idő, majd ugye keleten, a keleti horizonton felkelt. A két időpont közötti időszak az az, ami az Anduátnak a területére esik, ahol a napisten ez alatt az idő alatt van. Egyébként nagyon érdekes, hogy ez alatt az idő alatt a napisten végig hajózik. És kiszámolták, hogy a különböző távolságok, amiket megadtak a 12 óra idejére, hogyha azokat összeadják, akkor 39 ezer kilométer távolság jön össze. Tehát rendkívül hosszú utat tesz meg a napisten ez alatt az idő alatt, és hogyha megnézzük a földgömböt, akkor nagyon érdekes hasonlóság mutatkozik a föld kerülete és e között, a távolság között. Úgyhogy az egyiptomiak igen jól megsatszolták azt a területet, amit ugye a föld forgása miatt mi is érzékelünk.
Gondolom a csillagok járásából.
Hát a csillagászat az nagyon komoly szakismerettel rendelkeztek az egyiptomi csillagászok, és tulajdonképpen úgy tűnik az újabb kutatásoknak a tükrében, hogy ez az Anduát könyv is korábbi időszakokra megy vissza, tehát korábbi ismeretanyagot dolgoztak át, ötvöztek egyé, egységesítettek. Ezen egységesítésnek az időszaka kérdéses, hogy mennyi volt. Van olyan, aki úgy gondolja, hogy a középbirodalom korától kezdődtek el azok a tendenciák, irányzatok, amikor kezdték létrehozni, kezdett kialakulni ez a fajta túlvilági kép. Mások úgy gondolják, hogy egészen az óbirodalomig visszavezethető, Jan Aszman is ezek közé tartozik, és az ő elképzelése szerint Heliopoliszi napkultuszra megy vissza, ahol ugye a csillagászat alapvető fontosságú volt. Tehát ilyen formában az biztos, hogy korábbi elemekből ötvözték újra, valamikor a 18. dinasztia elején született meg, ugye tudjuk, hogy Jahmesszel jött létre a 18. dinasztia, őt követte fia, első Amenhotep. Első Amenhotepnek még egyenlőre a sírját nem találták meg, illetőleg bizonytalan, hogy ismerjük-e az ő sírját. A feltételezett sírja az nem a királyok völgyében található, vagy legalábbis annak egészen a peremén. És első Tutmozisz fáraó korában viszont már ott van belőle jelenet. Csak egy kis jelenet, tehát nem tudjuk, hogy mennyire volt teljes abban az időben, de valamiféle ilyen jellegű elképzelés akkor már mindenképpen élt. Harmadik Tutmozisznál a teljes egészet láthatjuk, tehát ez azt jelenti, hogy legkésőbb Hatshepszut idejében ez kialakult, és utána a harmadik Tutmozisz ezt már annyira fontosnak tartotta, hogy teljes egészében ezzel díszítette a sírkamráját. No, tehát ennyi történeti előzményt, és akkor most ezt a 12 órát is egy kicsit alaposabban körbejárhatjuk, mert hogy ez a 12 óra az éjszakának az egyenlő részre osztott egységeit jelenti. Az egyiptomi időmérés ugyanis úgy alakult, hogy a nappalt is 12 egyforma egységre osztották, és az éjszakát is 12 egyforma egységre osztották, ami azt jelenti, hogy az éjszakának is, meg a nappalnak is az időtartama változott. Változott a téli, a nyári, az átmeneti időszakokban, mivel 12 hónapot különítettek el, minden hónapnál egy hónapnak az óra hosszát többé-kevésbé egyformaként kezelték, tehát azt az időszakot, ami a világosság ideje, meg a sötétség ideje, azt mindig minden hónapnál külön-külön beosztották. Hogy ezek különböző hosszúak voltak ezek az órák, ezt a vízórákból tudjuk, mert hogy ugye a vízóráknál a vízmennyiség, ami lecsurgott egy óra alatt, az egyes hónapoknál, ahogy körbe ment az edénynek a falán, úgy képzeljük el, mint egy cserepet, egy nagyméretű cserepet, aminek a falán 12 oszlop van, mind a 12 oszlop egy-egy hónapnak az oszlopa, és ezen belül különböző magasságokban vannak jelzések, hogy melyik hónapban milyen magasan kell a vizet beletölteni az egy órának a kimutatásához.
Ezek a vizorák...
És akkor így szépen föl egymás fölött a 12 óra.
Ezek a vizorák az úgynevezett klepszidrák?
Igen.
A görögös forma.
És pontosan ebben az időszakban, a 18. dinasztia idején alakultak ki, tehát ekkor jöttek létre. Az első ismert vízóra, az harmadik Amenhotep fáraó korából származik, de a feltalálásáról már korábban is értesülünk. Első Tutmozisz korában tudjuk, hogy Amenemhep a sírjában azt írja, hogy ő vízórát szerkesztett, készített. No, tehát ebből következik, hogy ezeknek a óráknak a hossza különböző volt, de ez a túlvilágon nem számított, nem az időt tartam volt a lényeg, hanem az volt a lényeg, hogy mi történt ebben az időben. És pedig nagyon sok minden történt, lényegét tekintve a napisten végig hajózott ezen a területen, először vízen hajózott, majd Szokárisznak a homokdűnéi között húzni kellett a hajót, mert már nem volt hajózható a víz, tehát egy olyan iszapos területet kell elképzelni, ahol húzták a hajót a szárazon, majd utána, ahogy haladt szépen a hajó, végre visszaért az újabb vizes területre, és akkor megint rendesen tudott hajózni.
Most... De bocsánat, itt arról van szó pontosan, hogy a napisten nappal hajózik, éjszaka...
Hajózik.
Éjszaka is hajózik? Igen. Én azt hittem, hogy éjszaka elmegy a föld alá.
Igen, de ott is hajózik. Van nappali bárkája és éjszakai
van
bárkája.
Van éjszakai bárkája
igen,
is?
Igen.
Bocsánat.
Úgyhogy éjszakai bárkáján hajózik. Itt is hajózik, másik bárkám. Na, és ahogy hajózik, közben különböző dolgok történnek vele, és különböző helyeken hajózik át. Ugye az első óra, az éjszaka első órája, amit itt látunk, amikor nyugaton lenyugszik a nap, látják az emberek, és amit nem látnak, de tudnak, a két szikomorfa között belép a túlvilágba, a sötétség területére. Na most az éjszaka minden egyes órájának van egy védő istensége, aki védelmezi azt az órát. Mindegyiknek van egy kapuja, tehát világosan elválnak egymástól az egyes egységek, és mindegyik területnek van egy neve.
Bocsánat, itt megint közbeszól, hogy is mondjam, Bukfenc, és megkérdezi, hogy magának, a napistennek is szüksége van segítségre, védelemre?
Természetesen. Ezért van olyan sok, több mint 800 túlvilági istenség van itt, a Amduádban jelen, tehát a túlvilágon jelen. Ezeknek egy része a napisten ellenségét támogatja, Apophiszt, másik része itt lakik egyszerűen, itteni lakos. A harmadik része viszont az, aki a napisten segíti, és ezen segítők között nem csak kis démonok, túlvilági szörnyek vannak, hanem vannak itt nagyon komoly istenségek is, például Szét itt van, vagy itt van Ízisz, vagy Szelke, és persze Tot is itt van, Mát is itt van, tehát az a fontos nagy istenségek is mind ott vannak a napistennek a bárkáján. No, mielőtt viszont tovább mennénk, akkor hallgassunk egy kis zenét, és zene után az egyes órákat szépen megbeszéljük.
Jó. Kedves hallgatóink, önök még mindig a Magyar Egyiptomi Baráti Társaság Fáraók Földjén című műsorát hallhatják, ahol az eddigiekben szó volt harmadik Thotmesz sírjáról a királyok völgyében, valamint arról a bizonyos Amduat könyvről, amely az éjszakát 12 órára osztja fel, ami alatt a napisten elhagyja a földet, és szépen alászál a túlvilágba, tehát Osiris világába. Különféle, hogy is mondjam, apróbb vitára került sor, de az nem érdekes, viszont Hédi nagyon-nagyon alaposan beszélt magáról az Amduatról, mint olyanról, és előttem van az a könyv, amelyben láthatóak az Amduat első órájának képei. De most ismételten szeretném megjegyezni, hogy az Amduat könyv nem hieroglifákkal készült, hanem csodálatos rajzokkal, amiről aztán Hédi fog most beszámolni.
No, egy kicsit azért kiegészítem, tehát a könyvnek a lényege a rajz, és fekete színnel van rá festve, mint egy papiruszra, a sírnak a falára a Amduat könyvének a sok-sok jelenete. Viszont pirossal mellette lehet látni írásjeleket, amik úgy néznek, minthogyha nem hieroglifák lennének, de ugyanakkor mégiscsak annak lehet nevezni, kurzív hieroglifáknak mondhatjuk őket. Tudnélik, ezek egy átmeneti típust képviselnek, a nyomtatott írásnak nevezhető hieroglifák és a kézírásnak nevezhető hieratikus jelek között. Tehát azért mondta Anna, hogy nem hieroglifák, mert mások, mert ahogy mi a nyomtatott betűket, hogyha nyomtatott betűkkel írunk kézírással, egy kicsit azért átalakítjuk. Nem lesz az olyan szép, mint amikor a nyomdában kinyomtatják. Hát itt is ez történt, hogy a szépen kivésni való nyomtatott hieroglifákat úgy lerajzolták. És mivel lerajzolták, oda festették, mert ugye ez ecsettel történt, ennek következtében egy kicsit olyan-olyan kézírás jellegük lett a dolgoknak.
Hát ezért nem tudtam, én még úgy, mint hieroglifát esetleg el tudtam volna olvasni, de hogy ezekről semmiféleképpen nem az jutott eszembe, amit ábrázol, az egészen biztos.
No, pedig hasonlítanak a hieroglifákra, de hát természetesen nem azért kurzív hieroglifák, hogy teljes mértékben megegyezzenek vele. Viszont most a művészeti műhelyben vagyunk, úgyhogy a rajzokról beszéljünk, és itt az első órában, ha megnézzük, akkor tulajdonképpen három részre oszlik, és hogyha tovább nézzük a többi órát, akkor is alapvetően három részre oszlik mindenütt a jelenet. Van egy nagy sáv, aminek az egyik része fölül, a másik része alul van, tehát ezek összetartozóak, szemmel láthatóan különböző démonok, túlvilági lények sorakoznak ott. Na, itt majd a negyedik óránál meg utána egy kicsit átalakul a helyzet, de a hármas egység később is mindenütt megvan, sőt, sokkal szembetűnőbb, amikor már valóban három részre alakul, és a szélső, felső sáv az nem két részletben jelenik meg. Majd utána ott van két sáv, ami magát a cselekményt ábrázolja, tehát a napistent látjuk itt az első órában, az éjszakai bárkájában, amint ott látható, az egyik a felső sávban szépen meg van formálva, a fején a kis szarvacskával, ugye az esti nap, az a kosfejjel ábrázolták, vagy idős öreg emberként meghajlott háttal, vagy kosfejes formában, átum formájában. Tehát itt az idős, öreg nap során megöregedett napisten fáradtan belép a túlvilágra, ahol majd újjá kell éledjen, fel kell frissüljön, újjá kell szülessen, úgyhogy itt belép. És a csónakban van, a csónak előtt ott vannak különböző istenségek, ott van például Maat istennő is két alakban, de itt látható például Osiris is, és további istenségek is, és nagyon sok helyen látható kígyó.
Nem. Bocsánat, ez a négy bagyula, ez mi itt?
Ezek az ősök. Tehát tulajdonképpen az ősöknek a tiszteletére büsztöket készítettek az egyiptomiak, illetőleg voltak ilyen büsztök, és ezek őket jelképezik.
Kérdés, mi a büszt?
A büszt mellszobor. Tehát olyan szobor, ahol a fejet szépen megmunkálták, és hát az egyiptomi ősök szobrainál az alsó rész helyett egy ilyen sematikus formát alakítottak ki, ami
tehát itt csak
a testet jelezte.
A fej volt csak az érdekes.
Igen, a fej volt a lényeg. A fej nem véletlenül alakult ki az a mondás, latin mondás, hogy pars pro toto, hogy rész az egészért. Tehát a fej az egészet tudta helyettesíteni, és ez egy nagyon ősi elképzelés volt az ókori Egyiptomban, gondoljunk a gízai piramisok körüli masztabákra, ahol ott voltak a pótfejek. Úgyhogy, ha valaki véletlenül a Bécsi Kunsthistorisches Múzeumba megy, akkor az ottani gyűjteményben többet is láthat, hiszen Hermann Juncker a gízai ásatásoknak az anyagából nagyon sokat, amit lehetett, azt a Kunsthistorisches Múzeumba vitetett. Hiszen a Kunsthistorisches Múzeum volt az, aki az ásatását fedezte. Itt két sorban több kígyó is látható, nem véletlenül a kígyók a túlvilághoz, a sötétséghez kapcsolódnak, és pozitív és negatív szerepet egyaránt betölthetnek.
Hát én nem tudok elképzelni egy kígyót pozitív szerepben, én inkább a páviánokat kedvelem.
A páviánok, azok is vannak, és ugyanez a jelenet az első óra, ami Tutankhamen sírjában olyan híressé vált, azzal a bizony 9 páviánnal ők láthatók itt is. Aztán itt láthatók ugye 12 kígyó, 12 istennő, és ez a 12-es szám aztán nem véletlen, mert ugye ők a órákra, a 12 órára utalnak, és akkor itt, hogyha már az istennőknél vagyunk, akkor az első órának az istennőjét is meg tudjuk nevezni, mégpedig úgy hívják, hogy az, aki, mármint hogy Ré, ellenségének a homlokát levágja,
szétvágja.
Homlokát, igen. Úgyhogy nagyon érdekes, hogy miért épp a homlokot, de a homlok szerepel.
Kupán és vágja az illetőt magyarul.
És a horizont nyugati kapuján lépett ugye be, mint hely. Ezt lehet megnevezni, ezt a helyet. Itt a második sort, hogyha megnézzük, akkor itt egy érdekes dolog látható, már előre vetíti, hogy mit szeretne, hogy mi lesz majd, hogy majd Skarabeusz formájában fog újjáéredni a nap, tehát ott van a Skarabeusz is, mint a jövendőnek a jelzése.
Ez itt nem adoráció?
Az Skarabeusz természetesen imádás gesztusával veszik körül, tehát adoráció jelenete van, hiszen az istenek tisztelik.
Igen.
No.
Következő óra következik.
Akkor, hogyha átlépünk a második órába, a második órának az óra istennőjét úgy nevezik, hogy a bölcs, vagy az okos, aki védelmezi az ő urát. És azt a kaput, ami ide vezet, azt pedig a mindent elnyelőnek nevezik. Mert ugye a túlvilágon a kapuknak is van neve, és ezeket a neveket tudni kell, mert csak úgy lehet átlépni a kapun, varázsszóval lehet kinyitni, a szezám nyíj ki. Ebben az esetben minden egyes kapunál más és más, és aki ennek a birtokában van, csak azt tud tovább lépni, tehát ez rendkívül fontos volt ebből a szempontból is.
Ez még az Istenre is vonatkozik, tehát még az Isten, Réharaktira
igen,
is vonatkozik?
De hát Réharakti természetesen tudta.
Hát igen.
Na most ez azért is érdekes, mert ugye az alvilágnak voltak lakói. Ezek a lakók az saját órájuknak a lakói voltak. Ők nem tudtak egyik órából a másikba átmenni. Előlük is el volt zárva a kapu. Tehát megvolt ennek a kapunak a maga funkciója, feladata. Nem akármiért volt itt a kapu. No, ahogy átléptünk tehát ebbe a második órába, itt is itt látjuk, ahogy sorakoznak fölül és alul a különböző itteni lakók, azok az istenségek, akik itt találhatók, és látjuk, amint szépen a bárkában halad Ré napisten, Oziris vizein hajózik, és elhajózik különböző helyeken, látjuk, hogy skarabeusz formájában úgy jelezve van, hogy ő majd ott lesz. Látjuk, hogy mint egy kis fejtámaszon úgy van a napkorong a mádtól mellett felállítva a hajóban. És látjuk, hogy kísérete is van ennek a napistennek. Itt a kíséret is különböző hajókban mellette szépen halad, hogy ők is kísérjék az istenséget, még krokodil formában is kísérik.
Bocsánat. Ilyenkor Apophis alszik?
Apophis lesben áll, ő majd később, ő majd a 7. órában, akkor találkozik vele, ott van az ő rejtek helye.
Értem. Tehát egyelőre nyugodtan halad előre a hajóján.
Egyelőre nyugodtan halad a hajóján ré, de igazából nem is él ilyenkor, szóval alszik.
Alszik, hát, mint...
Mert hogy őnek is valamikor kell pihennie, és ez az alvás, ez tulajdonképpen a halálnak egy fázisa az ő esetében, hiszen újjá kell szülessen majd, új életre kell kelni, na most azt tud csak új életre kelni, aki meghalt, vagy legalábbis valamiféle kómában van ebben az időben. Tehát valami ilyesmit képzeltek az egyiptomiak. Ezért is kell ez a nagyszámú kíséret, amelyik védelmezi őt. Hiszen, hogyha valaki maga tehetetlen, akkor nem tudja magát megvédeni. Most, hogyha megnézzük ezeket a hajókat, akkor látjuk, hogy különböző hajótípusokat ábrázoltak. Tulajdonképpen mindegyik egyszerű bárka, nem is a típus különböző, hanem a díszítése különböző. Mindegyik egyszerű bárka, de ha megnézzük, akkor különböző a tatok hajó elején, meg a végén különböző díszítések vannak. Van olyan, amelyik felső és alsó egyiptomi koronával van díszítve, ágaskodó ureusszal van díszítve, vagy kettős tollal van díszítve, illetőleg van olyan, amelyiknek nagyon magasra megy föl az orra, és van, aminek egész alacsonyan ér véget az orra.
És ennek van valami jelentősége?
Tulajdonképpen ezek védelmező emblémák, amik azt jelzik, hogy ezeket a hajókat önmagukban is védeni kellett, védelemre volt szükségük. Na most, hogyha ugyanez a 3. órára is igaz, ugyanígy tovább hajóznak, szépen a napisten maga tehetetlenül fekszik a hajóban, és kísérik az istenek, hogy védelmezzék, segítsék, amennyiben szükség van rá, Oziris vizein. Tehát ez Ozirisnek a területe, annak az Ozirisnek, aki a halottak ura, ami szintén jelzi, hogy most alapvetően a napisten az ő birtokában van, az ő területén hajózik, tehát ki van szolgáltatva tulajdonképpen Ozirisznek. Itt is az egész, ahogy látjuk, két részre van osztva az itt lakóknak a területe, és nagyon érdekes megnézni, hogy itt azért nagyon különleges, szokatlan formájú lények is vannak, mert van itt olyan, amelyiknek ilyen kis madárfeje van, van állatfejes, van emberi fejes,
ezek
van
nem
koronás.
Ezek nem démonok véletlenül? Mm. Szóval nem egyszerű emberi...
Ezek nem emberek, ezek
emberek, démonok. Ezek démonok.
Különböző istenségek, csak az egyiptomi vallásban ezek az istenségeknek nem feltétlenül negatív értéke van, mert ugye, hogyha démon szót használunk a magyarban, akkor az általában valamiféle negatív, rossz szellemet jelent. Na most az egyiptomi istenségek jók is lehettek, meg rosszak is. Volt, aki mind a kettő volt, attól függően, hogy milyen szituációban volt. Tehát lehet démont használni, csak akkor tudni kell, hogy ez a démon, ez másfajta démon, mint a mai általános értelemben használt démon. Na, eljutottunk a 4. óráig. Ennek az órának a kapuját úgy nevezik, hogy amelyik elrejti az átvonulót, mármint az átvonuló hajót, ré hajóját, és természetesen a kísérletét jelenti ez. És az előző kaput elfelejtettem mondani, az előző kaput a rablónak nevezték.
Bizonyára megvolt az értelme, szóval nem lehet mindig pontosan tudni, hogy mire gondoltak akkor?
Sok mindent lehet tudni, de azért vannak bizonytalanságok is. Erik Hornunk dolgozta fel ezt, és nagyon részletesen, nagyon sok mindent megmagyarázott. Korábban Piankov volt az, aki foglalkozott vele, és hát természetesen mások is. Assmann nevét is említettem. De még rajtuk kívül is csak most néhányat kiragadta a sorból. Az előzőnél elfelejtettem mondani az órának az istennőjét is, az óra istennőt is, aki a bál lelkeket szétszabdalja. Tehát ez nagyon veszélyes hely volt. Úgyhogy nagyon kellett védelmezni a napistent. Most már innen erről a nagyon veszélyes helyről átkerültünk valamivel jobb helyre, mert itt már elrejti a kapu a napistent, és az óra istennőjének a neve pedig a nagy, aki a duádban van, megint csak semleges név. Tehát ez jelzi, hogy a legnagyobb veszélyen túl van a napisten, annál is inkább, mivel látszik, hogy teljesen megváltozott a táj, most már valóban három részre oszlik, ilyen cikcakkal összekötve a három rész, és ez azért van, mert most már nem két part között hajózik az Isten, hanem itt most már a homokdűnék területében vagyunk, Osiris Szokárisznak, az újjáéledő Osirisznek a területén. Tehát arra vidékre érkeztünk, ahol az újjáéledés előkészületei megkezdődhetnek. Tehát még nincs szó újjáéledésről, még ré napisten komában van, tehát még nincs magánál, de már arra a területre érkezett, ahol ez a folyamat meg fog kezdődni.
És ez a csúf három kígyó, ez esetleg Apophis kémje?
Nem. Azok egyszerűen itt az alvilág lakói, akik itt élnek, hiszen a sötétség, a káosz az a kígyók birodalma, akik megint lehetnek jók is, rosszak is.
Ez az, hogy jó a kígyó, ez valahogy...
Itt van nekem... például egy háromfejű kígyó, és ez egy kifejezetten segítő kígyó. Úgyhogy ezek a kígyók, ezek különbözőek. De hogyha megnézzük ezt a bárkát, ennek is kígyófeje van, tehát tulajdonképpen kígyó az a bárka. Egyébként magának a területnek, ennek az órának a neve az úgy hangzik, hogy... az élő megjelenési formájú.
Jaj,
tehát ahol már az élet, az azért előkerül.
Szóval már kezd ébredezni.
Már tudjuk, hogy itt már az újjáéledés fog következni, de azért még azzal egy kicsit kell várni, mert az ötödik órában, ha belépünk, az óra istennőt úgy nevezik itt, hogy aki a bárkájának a közepén van. Itt a kapunak az a neve, hogy az Istenek pihenőhelye. Tehát itt az Istenek egy kicsit megpihennek.
Tehát az ötödik órában megpihennek.
Ötödik órában megpihennek, igen. Egyébként magát ezt a területet simán csak nyugatnak nevezik, ami megint egy semleges szó, a halottak birodalmát jelöli, de azon belül semmiféle negatív vagy pozitív kapcsolat nem kötődik hozzá. Itt viszont történik egy nagy dolog, itt látjuk, hogy ilyen szokatlan a közepe a területnek, az ötödik órának a területének, tudnélik ez Osiris sírja. Tehát itt Osiris sírját megtalálja Rénapisten. Osiris, ugye a túlvilág, a halottak ura, ő egyszer meghalt, és aztán újjáélet, itt megtalálja ezt a sírt, és az Osirisszel való egyesülés, azonosulás, Osiris volt az, aki újjáélet, tehát ezzel egy újabb megerősítés nyer az Osiris sír megtalálásával, amit ugye Ízis istennő, itt lehet látni, hogy az egész sírt az istennő a két karjával körül öleli és védelmezi. Tehát ez egy újabb biztosíték arról, hogy most már egyértelműen minden jóra fordul, és itt látom két kicsi madárkát, két kis kányát, ez Ízis és Neftis jelzi, akik a sírhalmon, mert ugye ebből ennyi látszik ki, ez a kis sírhalom látszik csak ki, ott ülnek, és siratják Osiriszt. Tehát ez az ötödik óra, és még, hogy ez az Osiris sír, ez az újjáéledésnek a biztosítéka, azt jelzi a Akernek nevezett két fél oroszlán, akiknek a hátsó része hiányzik, a hátsó rész helyett a másik oroszlán található, kifelé néző fejjel. Tehát két oroszlán össze van ragasztva.
Két fejű oroszlán tulajdonképpen?
Nem két fejű, mert akkor egymás mellett lenne, hanem a hátsó fele hiányzik az oroszlánnak. Tehát két fél oroszlán kell elképzelni, akik egymással háttal fekszenek, és ezek így összeérnek. És az a rész, ahol a törzsük van, az az, ahol a napkorong föl szokott kelni. Ez jelzi az újjáéledést megint csak, és harmadik Thutmózisz esetében ezt két szfinx formával van megjelölve. No, elérkeztünk a hatodik órához, ez a csúcspont, mert itt a kaput a megérkezés, aki az igaz utat adja. Tehát itt mutatja meg az óra istennő, hogy merre van a sima egyenes úton, egyenesen előre, lehet haladni, ugye, hogyha az ember sokat megy, és nincsen útjelző tábla, elbizonytalanodik, hogy jó, csak erre visz az út, de nem tévesztettem el én valahol? Hogy nem kellett volna másfelé fordulni? Na, itt van az istennő, aki megmondja, hogy igen, ez a helyes út. Erre lehet, erre kell tovább haladni.
És aki akar bele tolni, akkor éppen az ellenkezőjét mutatja, szóval...
És mivel ugye megnyugodtak az istenek, hogy a legnagyobb veszélyen már túl vannak, már a helyes utat is tudják, most már biztos, hogy minden rendben lesz.
Szóval...
Itt egyesül Rénapisten a Bál lelkével. Ahhoz, hogy újjá tudjon éredni, a lelkének újból a testébe be kell kerülnie, tehát itt megtörtént az egyesülés, ezzel megkezdődött az újjáéledés. Tehát az újjáéledés első lépése az ez volt, hogy lelket kap. Az emberek esetében is ugye Hnum megformálta szépen a korongon az embert, és amikor lelket kapott ez az ember, akkor azután tudott megszületni. No, a napisten is azután tud csak megszületni, hogyha már a lelkével egyesült, vagyis a lelke beleszállt. És akkor eljutottunk a hetedik órához, ahol szintén volt persze egy óraistennő.
Hogy hívták őt?
Úgy nevezik, hogy az, aki a káoszt elhárítja, és lefejezi a rémisztő arcút. És a titkoknak a kamrája volt ez a hely.
Jaj.
Barlangja. Na. Volt itt is természetesen kapu. A kapunak a neve Oziris kapuja. És ahol végig haladtak, ezt a területet pedig a titokzatos barlang, mármint hogy Oziris titokzatos barlangja volt. Mert hát ez volt az a hely, ahol a regeneráció tovább folytatódott, és pedig olyan módon, hogy a káoszt legyőzte a napisten, természetesen kísérőivel együtt, tehát Apophis támadása itt következett be, és ahogy bekövetkezett ez a támadás, mindjárt az eredményét jelölték az egyiptomiak, vagyis kések voltak Apophisnak a testében. Különböző istennőket és isteneket látunk itt vonulni csillagokkal a fejükön, illetőleg több istent is látunk, meg istennőt, kezükben késsel, mind-mind Apophisnak a legyőzésében segítenek, illetőleg látjuk a hajón, a bárkán, a napbárkán, ahol még mindig kosfejjel halad a napisten, ott látjuk legelől Ízisz istennőt, előre kinyújtott karral, azzal a gesztussal, amivel már az Óbirodalom korában, tíz sírjában látjuk, hogy a vízen áthaladva a krokodiloktól védték a csónakot. Tehát ez egy nagyon ősi, régi gesztus. Persze más isteneket is látunk, például mindjárt Ízisz istennő után ott van Heká isten is.
Csókolom, hát az odáig oké, hogy Ízisz azt mondja a kígyónak, hogy elmészte innen, de hát tulajdonképpen Szét az, aki védelmezi, aki miatt a múltkor hallott novellában problémák voltak, mert Ré úgy döntött, hogy csak ő rá számíthat igazán, hogy védelmezze őt.
Ami az érdekesség, hogy ebben a sírban Szét, akiről ugye tudjuk, hogy nagyon híres volt pontosan arról, hogy Ré napistent a bárkában segítette, ő nem került föl ebbe a jelenetbe, tehát őt nem lehet látni ennél az óránál.
De
és
itt
lehet látni, amint ez a kígyó bizony 6 kés van benne.
Ajaj.
Tehát alaposan megsemmisítették a kígyót, legyőzték Apophiszt. Jézusom, nagyon telik az idő.
Igen.
Tehát a 8. órába tovább lépve a mély éjszakának az úrnője fogadta itt Rénapistent. Mondom, a mély éjszaka
úrnője. A mély éjszaka úrnője. Igen. És hogy hívták ezt a kaput? Mert ahogy amin keresztül bejutott.
Ezt a kaput pedig úgy nevezték, hogy amelyik fáradtság nélkül áll. Tehát az el nem fáradó kapu, amelyik sose fárad el. Mert ez már az újjáéledés, itt már az örök energia jelen van. Egyébként az Istennek a szarkofágjának nevezik magát ezt a helyet, nem véletlenül. És a sírkapuk feltárulnak, tehát itt a különböző kapuk feltárulnak, és ezzel az újjáéledése az folytatódik. No, a következő, a 9. óra, itt van aztán az, ahogy tovább megyünk, hogy tovább hajózik a napisten. Itt ez az a kapu, amelyik az áradást, a Nílus áradását védelmezi. Tehát ez a kapu a védelmező, és az Istennő pedig az, aki az ő urát védelmezi. És magát, ezt a területet pedig a különböző alakokról nevezték el. Tehát az alakoknak, az előbukkanó alakoknak a területe volt.
Ezek a pálcika emberkék?
Igen,
vagy
igen.
Igen, ezek igen. Végig?
Végig a különböző démonok, istenségek ilyen stílusban vannak megjelenítve. Na most, hogyha egy picit visszamegyünk, akkor látjuk, hogy itt szépen a hármas egység nagyon jól látszik, és itt az előzőknél a homokpadok voltak, igen, láthatóak. Igen, igen. Itt megint megjelenik a víz, tehát erről a szokáriszi homokdűnés, mocsaras területről most visszahajózik a vízre a napisten, tehát itt már rendesen tud majd hajózni a hajójával.
Most kezdődik a kora hajnal, gondolom.
Most még jön a 10. óra, amelyiknek az istennője a dühöngő, aki a lázongókat, vagy gonoszakat lemészárolja. És magának a kapunak a neveit, az pedig az, hogy az, aki a nagy megjelenésű, az alakokat létrehozó, alakokat szülő.
De bocsáss meg, itt ebben a könyvben azt mondja, hogy a dühöngő valaki, aki élve megfőzi a lázadókat.
Ez az egyik megsemmisítési mód, amit alkalmaz.
Ez későbbiekben is jelentkezik a pokolban, ahol a gonoszokat katlanokban főzik az ördögök.
Igen, és de ezek úgy semmisülnek meg, hogy örökké folyamatosan főnek.
Igen, igen.
Úgyhogy
igen.
Hát merítettek Egyiptomból.
Feltehetőleg.
Meg másonnan is. Szóval szörnyű kínszenvedések is voltak itt ezeken a területeken.
Jó, hát mindenki a bűnének megfelelően szenvedett, gondolom.
Minden bűnnek megvolt a maga büntetése, igen. Tehát itt
a
10. óra, itt a vízbe merülésnek az ideje, igen, volt. Jön a 11. óra. A 11. órában pedig megint csak a lázongóknak a megsemmisítése történik, tehát az óra úrnőjének több neve van is. Az egyik neve, hogy a bárkáknak az úrnője, egy másik neve, aki elhárítja a lázongókat az ő előjövetelükkor, az előjövetelük idején. És a kapunak a neve pedig az alvilágiak pihenőhelye. Hiszen a 12. óra után már, tehát az már nem az alvilágnak a területe. Tehát itt megpihennek, idáig jönnek csak el, itt véget ér az ő útjuk.
Alvilági útjuk.
Az alvilági útjuk. A területnek pedig a barlangnak a széle a neve, ami szintén azt jelzi, hogy az alvilág itt ezen a területen ér véget, ez után, ahogy tovább megyünk, akkor már kilép az alvilágból. Most itt is a három jelenetnél, itt nagyon érdekes, ez a sok-sok, itt látjuk ugye a napbárkát, amint húzzák, az a kötél, amit húznak, az kígyó tulajdonképpen, ilyen gyönyörű ornamentális mintává alakult át a kígyó, itt van a kis fejecskéje, és itt vannak a különböző halmocskák is, amik szintén még az alvilághoz tartoznak, és hogyha megnézzük, akkor itt látható a két ujját szem, és ez a két ujját szem, ez nagyon fontos, mert ugye az ujját szó az azt jelenti, hogy épp, vagyis ismét épp. Na most az ujját itt a napisten megkapja az ő épségét, tehát ez az az óra, amikor teljes mértékben 100%-osan regenerálódik, azzal, hogy ujjátot, épséget kap, megkapja az épp szemeit és a teste épségét. No, és akkor jön az utolsó óra, a legutolsó, a napnak az újjászületése, itt látjuk már itt van, amint a napkorong formájában, meg skarabeusz formájában megjelenik, itt húzzák, és dicsőítik az Istennek, mert itt már az Istennek a dicséretéről van szó. Ennek következtében az óra úrnőjét is úgy nevezik, hogy aki az ő urának a tökéletességét látja. És hát a kapunak a neve, aki az isteneket fölemeli. Tehát itt már egyértelműen az újjáéledésre utal, a helynek pedig a sötétség vége a neve.
Igen, ez az a pont, amikor a napisten bárkája egyszerűen átmegy Apophison.
Apophis ott marad, és megszűnik Apophisnek a léte, hiszen kilép.
Kilép, igen. Tehát áthalad Apophis testén tulajdonképpen, szóval, hogy is mondjam, földbe döngöli, és kilép a fényre, és illetve elkezdi árasztani a nappali fényét.
Igen, és szegény Apophis kerül kómába, hogy aztán, mikor jön megint a sötétség, akkor megint fölélethessen, és következő éjszaka megint támadhasson.
Félelmetes az a vallás. De arra gondoltam, amikor ezeket a pálcika figurákat nézem, hogy miután a pálcika figurák általában Vavadban, tehát a déli területeken, Szudán területén, az ősi kultúrákban jelentkeznek, nem lehet esetleg, hogy az alkotók abból merítettek?
Nem valószínű. Lehet, hogy volt kapcsolat, de a helyzet az, hogy nem véletlenül mondtam az elején, hogy ez a bizonyos könyv első Tutmózisz korában, tehát a korai 18. dinasztia idején jelenik meg. Na most tudjuk ugye, hogy a 18. dinasztia az a második átmeneti korból nőtt ki, amelyik időszak idején Egyiptom két részre szakadt, és amikor szükségszerűen nem nagyon volt idő és energia arra, hogy a művészek magas szintre tudják emelni az ő tudásukat. Tehát ez azt jelenti, hogy az egyszerűbb dolgokat vették elő, azokat alkották meg.
Ha most nagyon gonosz lennék, akkor azt mondanám, hogy miután egymás után hullottak a fáraók, tehát nem volt idejük kiteljesedni.
Igen, tehát ez azt jelenti, hogy az sem véletlen, hogy a középbirodalmi alkotásokat másolták, azokat utánozták, és tulajdonképpen ezzel a másolással, ami szükségszerűen nem ugyanaz volt, de Elsamenhotep korában annyira a bárkakápolnája olyan volt, mint a Szeszoszriszi bárkakápolna, hogy a kutatókat nagyon hosszú ideig megtévesztette, és azt hitték, hogy középbirodalmi kőtömböket találtak a pilomban. Tehát nagyon komoly, nehéz kutató munkával sikerült elkülöníteni őket, mert nagyon szépen pontosan lemásolták. Tehát kellett idő, még kialakult az a művészkör, amelyik létre tudott hozni egészen különleges új dolgokat. Ezek teljesen újak voltak. Már Tutmózisz korában, első Tutmózisz korában, saját, már első Amenhotep korában is a korszaknak létrejöttek a saját műalkotásai. De ezek a műalkotások a korábbi időszaknak a másolásából nőttek ki. Na most, amikor az Amduátot megjelenítették először első Tutmózisznak a korában, akkor nem volt minta. Tehát újat kellett alkotni. Az újnak a megalkotása, amelyik koncepciójában, formájában, mindenben teljesen új volt, korábban szövegekben szerepelt, tehát a képpé formálás az egy nehéz folyamat. Nem volt minta, mindent ki kellett találni, és ugye a tervezés az osztrakonok, rajzok, skiccek segítségével indult meg, elsősorban osztrakonokon, a papírus ugye drága volt. Ennek következtében, amikor ilyen hatalmas, nagy mennyiségű új dolgot kellett valamilyen módon megörökíteni, addig nem létező dolgot, akkor egyszerre nem lehetett ezt gyönyörű szépen megfesteni. Ki kellett alakítani ennek a módját. Ez a dolog egyik fele. A másik fele pedig az, hogy az egyiptomi az nagyon hagyománytisztelő volt. Nem véletlenül az, hogy az Amarna korig megtartotta ezt. Tehát harmadik Tutmozisz korában még akkor feltételezhetően akkora vált teljessé az ikonográfiája, tehát a képi megfogalmazása ennek a könyvnek. Utána tulajdonképpen már második Amenhotep korában nyugodtan lehetett volna ezt átfogalmazni, szebbé, dekoratívabbá tenni, de a hagyományoknak a tisztelete az nagyon jellemző volt az egyiptomi kultúrára. És utána is negyedik Tutmozisz, harmadik Amenhotep fáraó sírjában is ugyanebben a stílusban örökítették meg, tehát ragaszkodtak a hagyományokhoz. A változást az Amarnakor hozza, Amarnakor idején ugye ezt is elvetették, Aton tisztelete miatt, és amikor visszatértek a hagyományos valláshoz, akkor már az új szemlélet, az új divat, az új festészeti mód szerint örökítették meg Tutankhamen sírjában. És ez ment tovább, ezt fejlesztették tovább a tiszta festésből, a megfestett domborművé a Ramesszida korban.
Hát különben is ekkora anyagot átdolgozni, ez szerintem senkinek nem állt érdekében. De az azért, ja Istenem, már megint kimásztunk az időből, pedig hát még annyi érdekes dolgot
nem mondtunk el.
Én például lelkileg felkészültem arra, hogy beszélünk a démonokról, úgy általában, hogy lehetőleg frászt kapjanak éjszaka. Én már frászt kaptam tőle, de hát sajnos erre most már nem kerül sor. Minden esetre nagyon örülünk, hogy megismertethettük önöket az Amduat könyvekkel, amiről egyébként gondolom nem nagyon hallottak még. A továbbiakban azért még csak azért is visszatérünk a démonokhoz, bár lehet, hogy már a Venamonban beszélünk róla, attól függ, hogy kapunk ezzel kapcsolatban kérdéseket, és itt az ideje, hogy búcsút mondjunk a mai napunknak, és kívánunk önöknek nyugodalmas, jó éjszakát, kellemes vacsorát, pihenést és minden egyebet, és remélem, hogy még jövő pénteken is szeretnek majd bennünket, és meghallgatnak. Úgyhogy részemről én azt mondom, hogy a viszontlátásra, illetve a hallásra, de úgy tűnik, hogy Hédinek még mindig van hozzáfűzni valója.
No, akkor az Amduáttal kapcsolatban még nagyon sok mindent el lehetne mondani, hogy meddig használták, és további dolgokat, de mielőtt itt Anna még újból közbeszól, csak annyit mondanék el, hogy a 12. órának egy másik változata, tehát nem a királysírban, nem a harmadik Tutmózis sírjában található változata, egy papíruszon megtalálható a Szépművészeti Múzeum egyiptomi kiállításán is. És akkor búcsúzom, mert már látom, hogy Anna nagyon készül lecsapni.
Ezek után kénytelen vagyok lelőni, mert még képes mind a 800 démont, aki az Amduátban szerepel, felsorolni. Úgyhogy most már tényleg búcsúzunk önöktől, Hédi is búcsúzik.
Viszont hallásra.
A viszont hallásra.
Kontakt Rádió.
A fáraók földjén. Műsorvezető dr. Győri Hedvig és Varga Anna Mária.